Hírei Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
Megkezdődött a csíksomlyói pünkösdi búcsú főszentmiséje a hármas halomoltárnál. Az eseményre idén is több százezer zarándok érkezett.
Ismét életbe léptette a magyar kormány az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat, továbbra is védik a magyar gazdák megélhetését.
Kínában legkevesebb 90 halálos áldozata van egy bányarobbanásnak, nagy erőkkel zajlik a mélyberekedtek kimentése.
Az időjárásról.
Napos, nyárias, meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly és fátyol felhővel, csak nem 30 fokig melegszik a levegő.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Ma van a csíksomlyói pünkösdi búcsú, az összmagyarság egyik legjelentősebb vallási eseménye. A szervezők idén is több százezer zarándokot várnak a Kárpát-medencéből és a világ minden tájáról. A programok már tegnap megkezdődtek. Nagy Viktória összeállítása.
Isten hozta önöket, erőt, tisztességet!
Erőt, tisztességet!
Már péntek este megérkeztek a lovas zarándokok Csíksomlyóra, és részt vettek a hármas halomoltárnál bemutatott hálaadó szentmisén. Kolozsvári Tibor szervező elmondta, hogy idén mintegy 400-an csatlakoztak Székelyföld több településéről, útközben pedig összegyűjtötték az érintett településeken élők szalagra írt üzenetét, ima szándékát.
Márton Áronra emlékezünk az idén, zarándoklatunk Márton Áron nevét viseli, a lovas csapatok szerte a Kárpát-pedencéből az ő jelmondataival érkeztek meg Csíksomlyóra, hozták az ima szalagaikat, melyek révén együvé tartozásunk élményét élhetjük. Itt meg imádságba, békébe, szeretetbe vagyunk itt. Szűzányához jöttünk zarándokolni.
A programok már péntek este megkezdődtek. A kegytemplomban egész éjszakán át tartó vírasztást tartottak. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatevőnek tartott 500 éves Mária szoborhoz továbbra is oda lehet menni. A Magyarországról induló zarándok vonatok is megérkeztek Csíkszeredába. A Székely Gyorssal és a Csíksomlyó Expresszel összesen ezren, a Boldogasszony zarándok vonattal pedig 800-an utaztak a kegyhelyre.
Ez egy közösségi élmény, tehát azon túl, hogy az ember nagyon sokat utazik, az emberekkel beszélget, új ismerettségeket köt, és persze ugye, hiszen a rádióban folyamatosan vannak elmélkedések, tehát ez egy lelki program és egy lelki felüdülés.
Sokan keresztalják gyalogoltak Csíksomlyóra, de volt, aki egyedül zarándokolt el Székelyföldre. A keszthelyi Varga István a szerbiai Topolyáról indulva mintegy fél ezer kilométert gyalogolt.
Zarándoklattól lenni kegyelmi állapot, tehát az, hogy az ember 30-40-50-60 napra otthagyja a családot, meg otthagyja az életét, azokért a találkozásokért, amik érik az úton, meg azokért a kegyelmi pillanatokért, amik érik az úton, minden pénzt megér.
A csíksomlyói búcsúra már évek óta mintegy 300 ezer ember látogat el, mondta Mohai Tamás néprajzkutató, aki hozzátette, a katolikus székelyek találkozó helye az évtizedek alatt az összmagyarság fontos találkozó helyévé vált.
19. században csak székelyek vettek részt, katolikus székelyek. Na, akkor is nemzeti kegyhelynek nevezték, mégpedig akkor ezen azt értették, hogy a Székely nemzet kegyhelye. És aztán Trianon után elkezdtek oda az erdélyi magyarok jönni, a 940-es első bécsi döntés után elkezdtek az anyaországi vagy magyarországi magyarok jönni, és a nemzet vezető elit rétege is ott vonult Csíksomlyón. És ez folytatódott a 40 éves kihagyást követően 1990-től. És a média ezt nagyon bevitte, tehát pár év alatt a Duna Televízió jóvoltából 96-97-től már Ausztráliától Kanadáig mindenki tudta, hogy Csíksomlyó van, és pár év múlva már azt is érezték, hogy nekünk oda kell menni.
Az idei búcsú mottója a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az ünnepi szentmise magyar idő szerint 11:30-kor kezdődött.
Jelenleg is tart a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szentmiséje, amelyet idén a Szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutat be.
Székely János a hiten keresztüli erő és remény merítésének fontosságát hangsúlyozta.
Összekapaszkodjunk, újra megtaláljuk egymás kezét, és az ember újra megtalálja a teremtője kezét, a történelem viharait. Csak akkor tudjuk kiállni, és az egyéni életünk kihívásainak is akkor tudunk megfelelni, ha vannak testvéri kezek, amelyekbe kapaszkodhatunk. És csak is akkor tudunk igazán összekapaszkodni, ha mindannyian kapaszkodunk annak a kezébe, aki ma is tenyerén tartja a világot, akinek a kezében az idő és az örökké valóság. Akkor tudunk a történelem sokszor váratlan fordulatokat vevő lovának nyergében megmaradni, ha legalább lélekben évről évre eljövünk ide a csíksomjói nyeregbe, ahol az ég és a föld összeér.
Déli krónika.
Ismét civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. Közben kijevi jelentések szerint Moszkva újabb városokat foglalt el. Részlete Kíváncsik Attilától.
Három helyi lakos életét vesztette, sokan pedig megsérültek a kelet-ukrajnai Harkiv megyében, amikor orosz dróntámadások érték a térséget. A sebesültek között van egy 13 éves gyerek is. Válaszul az ukránok az oroszországi Krasznodár megyét vették célba, ahol egy olajrakodó terminál kapott lángra. A létesítmény több mint 1 millió tonna kőolajtermék tárolására képes, ezzel a Fekete-tengeri kikötői hálózat egyik meghatározó kereskedelmi központja. Közben a kijevi sajtó arról írt, hogy Moszkva elfoglalta Pokrovszk és Mirnograd városát, amelyeket hónapok óta ostromoltak már. Ukrán katonai jelentések szerint azonban még vannak katonáik a térségben, azonban utánpótlással való ellátásuk szinte ellehetetlenült.
Szünetelnek az orosz-amerikai-ukrán béketárgyalások. Erről beszélt az amerikai külügyminiszter Svédországban a NATO külügyminisztereinek találkozóján. Marco Rubio kiemelte, Washington hajlandó továbbra is közvetíteni, de csak akkor, ha a tárgyalások előrelépést hoznak. Az ukrán elnök szerint viszont hamarosan változhat a helyzet és újraindulhatnak a tárgyalások. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor aláhúzta, hogy Európának is ott kell lennie a tárgyalóasztalnál. Barna Péter összefoglalója.
Svédországban gyűltek össze a NATO külügyminiszterei pénteken, hogy a védelmi kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokról és Ukrajna további támogatásáról egyeztessenek. A találkozón az Egyesült Államok külügyminisztere arról beszélt, szünetelnek a béketárgyalások Moszkva, Kijev és Washington között, a korábbi egyeztetések pedig nem hoztak érdemi eredményt. Marco Rubio azt is cáfolta, hogy Washington nyomást helyezett volna Kijevre, és kijelentette, Ukrajna most is rengeteg támogatást kap. Nos, Ukrajna soha nem látott mértékű támogatást kap, és ebben az Egyesült Államok továbbra is részt vesz. Ebben nincs változás, mondta Marco Rubio. Az amerikai külügyminisztérium pedig azt közölte, jóvá hagytak egy 108 millió dolláros fegyvereladást Ukrajna számára, amely egyebek mellett légvédelmi rendszereket, illetve azok javítását foglalja magában. A német külügyminiszter szerint Európának együtt kell működnie az Egyesült Államokkal, és nagyobb szerepet kell vállalnia a NATO-ban. Johann Wadephul Ukrajna támogatásának növelését is sürgette a szövetség és a tagállamok részéről. Ebben a helyzetben nagyon világossá kell tennünk, hogy határozottan Ukrajna mögött állunk, és hogy az európai hitel mellett legalább ugyanekkora összeget kétoldalúan is biztosítanunk kell. Úgy vélem, ez fontos jelzés, és sok állam már ma vállalásokat tett erre, közölte a német külügyminiszter. A NATO tagjainak biztosítaniuk kell mindazt, amire Ukrajnának szüksége van a harc folytatásához. Ezt a NATO főtitkár mondta. Mark Rutte közölte, Ukrajna támogatásában nagyobb szerepet kell vállalnia az európai szövetségeseknek, mert jelenleg a terhek nagy részét 6-7 ország viseli. A főtitkár kitért arra is, hogy a lehető leggyorsabban meg kell erősíteni a NATO európai szárnyát, és többet kell költeni védelemre. Erre nem csak azért van szükség, hogy egyensúlyba hozzuk a védelmi kiadásokat az Egyesült Államokkal, hanem azért is, hogy elrettentsük ellenfeleinket, beleértve a hosszú távú fenyegetést jelentő Oroszországot is. Az Egyesült Államok továbbra is kulcs szerepet fog játszani Európában, de a következő időszakban az európaiak nagyobb szerepet vállalnak, ami rendkívül fontos, fogalmazott Mark Rutte. A magyarok békét akarnak Ukrajnában. Erről beszélt a magyar magyar külügyminiszter a prágai Globszeken szombaton. Orbán Anita azt mondta, a választók letették a voksukat Európa mellett.
Hungarians want Hungary to be back in Europe.
A magyarok Magyarország visszatérését akarják Európába és az európai tárgyalóasztalhoz. Ugyanez vonatkozik a NATO-ra is. A mi elsődleges szövetségeseink az EU és a NATO. A választások azt is egyértelművé tették, a magyarok a háború végét, békét, illetve stabilitást akarnak a régióban, fogalmazott Orbán Anita. Közben Volodymyr Zelenszkij Ukrajna támogatásairól és a harctéri helyzetről egyeztetett Nagy-Britanniával, Franciaországgal és Németországgal. Az ukrán elnök szerint hamarosan előrelépés jöhet az Egyesült Államok diplomáciai szerepvállalásában a háromoldalú béketárgyalásokkal kapcsolatban. Mi mindent megteszünk, hogy diplomáciával hozzuk közelebb a háború végét. Ez az első számú prioritásunk. Ugyanakkor Ukrajna mindig arra törekszik, hogy Európa is részt vegyen a tárgyalásokban, hogy az európai hangot mindenképpen figyelembe vegyék, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij arról is beszélt, az ukrán pozíciók évek óta most a legerősebbek a fronton, ami tárgyalóasztalhoz kényszerítheti Oroszországot, de arra is figyelmeztetett, hogy több forgatókönyvet is lát a háború kiterjedésére, ezért megerősítik a veszélyeztetett területeket.
A lengyel államfő megköszönte Donald Trumpnak, hogy az Egyesült Államok növeli lengyelországi katonai jelenlétét.
Az amerikai elnök döntése értelmében Washington további 5000 fővel növeli csapatai létszámát Lengyelországban, ahol jelenleg mintegy 10 000 fős amerikai kontingens állomásozik.
Megtiltotta a magyar kormány a mezőgazdasági termékek importját Ukrajnából. A döntést még tegnap este jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A határozat már meg is jelent a magyar közlönyben. Eszerint tilos behozni Ukrajnából búzát, kukoricát, húst, tojást, mézet, napraforgó magot és bort. A döntés előzménye, hogy a háborús veszélyhelyzet megszűnésével hatályát vesztette az ukrán gabona import tilalma, ezt állították most vissza. Bóna Szabolcs agrárminiszter azt írta, nem fogják engedni, hogy ukrán termékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését. Császár Attila összefoglalója.
Tisztelt Országgyűlés!
A Tisza párt parlamenti többsége úgy döntött az Országgyűlés alakuló ülésén, hogy május 13-án véget ér a háborús veszélyhelyzet, és ezzel együtt hatályukat vesztik a vészhelyzeti rendeletek is. Így az ukrán agrártermékek behozatalát tiltó szabályok is megváltoztak, amelyek többek között a búza, a kukorica, a napraforgó és repcemag, a liszt, a baromfihús és a tojás behozatalát tiltották. A magyar gazdákat sokkolta a hír, mivel rájuk szigorú élelmiszerbiztonsági, környezet és állatvédelmi előírások vonatkoznak, amelyek növelik a költségeiket, miközben az olcsó ukrán gabona lenyomja a felvásárlási árakat és jelentős bevételkiesést, raktározási és értékesítési nehézségeket okozhat. Ráadásul az uniósnál enyhébb ukrajnai szabályok miatt növényvédőszer maradványok lehetnek a termékekben. A kialakult helyzet miatt lépett a volt kormánypárt.
A Fidesz frakció a mai napon az Országgyűléshez benyújt egy olyan törvényjavaslatot, ami megtiltja az ukrán gabonatermékek behozatalát.
Gulyás Gergely frakcióvezető egy videóban arról beszélt, Magyar Péter kormánya elmulasztotta meghosszabbítani az ukrán gabonaimport tilalmát, ami egyszer már komoly válsághelyzetet idézett elő a magyar agrárpiacon.
Május 13-áig így volt, azóta a kormány egy rendelettel ezt megtehette volna, de mindez ideig késlekedett, ezért ma az ukrán gabonatermékek akadálytalanul áramlanak Magyarországra.
Bóna Szabolcs a közösségi oldalán a Fideszt hibáztatta, amiért szavai szerint súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Az agrárminiszter azt írta, miközben a korábbi kormány éveken át hangzatos nyilatkozatokban hirdette a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodott arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan, törvényi szinten fennmaradjanak. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján közben tudatta, a május 18-án hatályba lépett rendelkezés óta Ukrajnából 91 tonna fehér cukor és további 2 szállítmány hántolt, lapított, pelyhesített vagy darált gabonatermék, valamint gabonacsíra érkezett Magyarországra. Végül pénteken a magyar közlöny 56. számában meg is jelent az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló kormányrendelet, amely visszaállította a korábbi tiltó rendelkezést a mezőgazdasági terményekre. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerint a magyar gazdák érdekében elengedhetetlen volt az új jogszabály kiegészítése, törvénybe foglalva az Ukrajnából érkező termékek behozatalának tilalmát, mondta Cseh Tibor András.
A magyar gazdáknak szükség van erre a védelem, és legalább annyira a fogyasztóknak is.
A szervezet főtitkára az M1-en kitért arra is, hogy az ukrán termékek ellen a későbbiekben uniós szintű védelemre is szükség lesz.
Magyarország például gabona export szempontjából, amit itthon megtermelünk gabonát, annak a fele exportra megy, tehát nagy kibocsátók vagyunk, és nekünk nagyon nem mindegy, hogy akik tőlünk korábban vásároltak, németek, spanyolok vagy éppen olaszok, hogy ott kell versenyeznünk egy bizonytalan eredetű ukrán importtal, vagy egy bizonytalan eredetű brazil importtal, úgyhogy egyértelműen az unió részéről is egy határozottabb fellépésre lenne szükség, nem belső ellenőrzésekkel, hanem egy nagyon határozott tilalommal ezekre a termékekre.
A behozatali szabályok betartását a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi elektronikus rendszerek és tengelysúlymérő adatok felhasználásával.
Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter, az Állami Könyvtár Ellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, amelyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá.
Lannert Judit közölte, megkérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, hogy tisztázza egyebek mellett azt, miért érkezett csak egy ajánlat, és mi indokolta a gyorsított eljárást. A tárca vezető jelezte, a tankönyvellátás biztonságát garantálni kell, a közpénzeket átláthatóan, indokoltan kell felhasználni.
Röszke és Szabadka közötti szünetel a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt. A magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között azonban zavartalan a vasúti közlekedés, közölte a MÁV Inform azután, hogy Szerbiában határozatlan időre leállt a vasúti forgalom. A szerbiai egyetemisták ma este 6 órára jelentettek be kormányellenes nagygyűlést Belgrád központjába.
A vasúti közlekedést az elmúlt másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki demonstrációt szerveztek a fővárosban. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót okolták a tragédiáért. A tiltakozók Alexander Vučić köztársasági elnök távozását és előrehozott választásokat követeltek.
Még 2 hétig tárgyalhat az orosz partnerekkel a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL.
A szerb energetikai miniszter jelezte, ha a MOL nem tud megállapodni a Gazprom nyefgyvállalattal, akkor Belgrád vásárolja meg az orosz érdekeltséget. Az orosz tulajdonrész megszerzésére a tavaly ősszel bevezetett washingtoni szankciók elkerülése miatt van szükség. A MOL pedig évelején bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdett az orosz tulajdonosokkal.
Továbbra is lélegeztetésre szorul a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telepén történt robbanás egyik súlyos sérültje. A gazdasági miniszter közösségi oldalán új felvételeket osztott meg a súlyosan megrongálódott pirogáz-benzin vezetékről, amely a robbanást okozta. Dorogi Zsuzsanna beszámolója.
Detonáció az nagy volt.
Újabb felvételeket osztott meg Facebook oldalán Kapitány István a pénteki robbanás helyszínéről. A detonáció több épületnyi lázáróit is kiszakította.
Ez az a vezeték, ami van sérülve.
A súlyosan megrongálódott pirogázbenzin vezetéket mutatja a MOL egyik szakembere. Ez okozta a pénteki tragédiát. A szakemberek a helyszínen megerősítették, hogy elvégezték a rendszeres karbantartást.
Nekünk rendszeresen ugye a program szerint ugye megvannak a nagy javítási, illetve a tisztítási leállási ciklusaink. Ugye 22-ben, illetve 24-ben voltak nagyobb karbantartási munkák, illetve a következőre pedig készülünk.
Az 1972-ben épült üzemben 2019-ben kezdődött el egy 300 millió dolláros program, aminek a célja az élettartam hosszabbítás. A munkálatok még most is tartanak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter személyesen tájékozódott a mentés körülményeiről is.
Nagyon jó munkát végeztek.
A robbanás pénteken reggel 8 óra 41 perckor történt a MOL Petrolkémia Tiszaújvárosi telephelyén. A vegyipari komplexum egyik üzemében egy karbantartás utáni újraindítás közben történt a robbanás. A létesítmény tűzoltói azonnal elkezdték az oltást, közben a tiszaújvárosi és a miskolci tűzoltók is a helyszínre érkeztek, és katasztrófavédelmi mobil labor is bekapcsolódott a munkába.
A laboratórium azt mutatta ki, hogy nincs szennyezőanyag a
levegőben. Szennyezőanyag volt, de
nem káros.
Lakosságra nem veszélyes.
Köszönöm szépen a jó munkájukat.
A balesethez 3 mentőhelikopter érkezett, a robbanásban 1 ember életét vesztette, 9 megsérültek, közülük 4 súlyosan. A súlyos sérülteket a Debreceni Egyetem klinikai központjának égési centrumába szállították. Az intézmény szombati közleménye szerint mind a 4 beteg súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett, egyikük lélegeztetésre szorul. Az 5 könnyebb sérültet Miskolcon a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház traumatológiai osztályán látták el, 2 embert már pénteken hazaengedtek.
Legkevesebb 90 ember vesztette életét egy észak-kínai szénbányában történt robbanásban, számolt be róla a kínai állami televízió. A robbanása nem sokkal azután került sor, hogy a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a megemelkedett széndioxid szint miatt. Xi Jinping kínai elnök felszólította a katasztrófavédelmet, hogy tegyen meg mindent a romok alatt rekedtek kimentéséért, valamint sürgette a felelősök megbüntetését. Buka Bence és Tomai Judit beszámolója.
Hosszú sorokban várakoznak a mentőegységek járművei egy szénbánya bejáratánál Kína északi részén. Helyi idő szerint péntek este hatalmas erejű robbanás történt a létesítményben, miközben az aknákban több száz bányász dolgozott. A balesetet megelőzően a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a megemelkedett széndioxid szint miatt. Több bányászt már kórházban kezelnek, azonban a szerencsétlenség sok halálos áldozatot követelt, és többeket továbbra is keresnek. Shanxi tartomány Kína egyik legszegényebb régiója, és az ország szénbányászatának fellegváraként ismert. A térségben áprilisban is történt egy bányabaleset, amelyben 4 vesztették életüket. Az állami televízió által sugárzott riport szerint Xi Jinping kínai elnök felszólította a katasztrófavédelmet, hogy tegyen meg mindent a romok alatt rekedtek kimentéséért, valamint a felelősök megbüntetését sürgette. Sajtóértesülések szerint az ügyben vizsgálat indult, és már is őrizetbe vették a bányát üzemeltető vállalat több alkalmazottját. A mostani gázrobbanás az elmúlt évtized egyik legsúlyosabb szerencsétlensége.
Több mint 40 ezer embert evakuáltak a kaliforniai Orange megyében, mert mérgező vegyi anyag szivárog a levegőbe egy tartályból egy repülőgépipari gyártóüzemben. A kilakoltatást azért is rendelték el, mert akár robbanás is történhet. A tartály 26 ezer liter metil-metakrilátot tartalmaz, amely egy rendkívül illékony és gyúlékony anyag, és a műanyaggyártásnál használják. Lehoczky Zsuzsa összefoglalója.
Vízzel hűtik azt a hatalmas tartályt, ami 26 ezer liter metil-metakrilátot tartalmaz. A rendkívül illékony és gyúlékony plexigyártásnál használt szer szivárogni kezdett a levegőbe. A 3 tartály közül az egyik felrobbanhat, ami hatalmas pusztítást okozna. 40 ezer embert már evakuáltak erről a területről. Itt a levegőben érezni lehet valamilyen vegyi anyagnak a szagát, meg egy keserű ízt is érzek a számban, számolt be egy helyi nő a tapasztalatairól a közösségi oldalán. A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre lévő Garden Grove-ban található űripari vállalat területén lévő tartály ne robbanjon fel. A helyi tűzoltó parancsnok azt mondta, szerinte a tartállyal valami biztosan történni fog, a kérdés csak az, hogy mikor. Mindent megteszünk, hogy megakadályozzuk a bajt. A tartály megrepedhet, így a vegyi anyag kiömölhet, vagy akár fel is robbanhat. Fogalmazott a tűzoltó parancsnok hozzátéve, homokzsákokból védőgátakat építettek, hogy megakadályozzák a szivárgó vegyi anyag bejutását a csatornarendszerbe, valamint a közeli patakokba vagy az óceánba. Az evakuálási parancsot azután adták ki, hogy a tartály hőmérséklete emelkedni kezdett, mert valószínűleg az egyik hűtőrendszere meghibásodott. Pénteken a térségben lévő iskolákban biztonsági okokból nem volt tanítás. Ez egy előzmény nélküli, de nagyon komoly helyzet. Kérem, tartsák be a hatóságok utasításait, és ha kell, hagyják el otthonukat. A rendőrségnek és a tűzoltóságnak elsődleges feladata az önök biztonságának szavatolása, mondta Garden Grove rendőrkapitánya, miután elrendelték az üzem 23 kilométeres körzetének kiürítését. A metil metakrilátot tartalmazó tartály szivárgását még csütörtökön észlelték. Az egészségügyi hatóságok azonnal arra figyelmeztettek, hogy a felhevült vegyületből származó gőz belélegzése erős irritációt, szédülést és rosszulétet okozhat, hosszú távon pedig légzés problémákhoz vezethet.
Gyorsan terjed az Ebola vírus ritka és veszélyes bundibugyó törzse Kongóban. Az egészségügyi világszervezet nagyon magasra emelte a járványügyi kockázati besorolást a járvány által leginkább sújtott észak-keleti ország részben, ahol folyamatosan nő a fertőzöttek és a halálos áldozatok száma. A vírus terjedésétől való félelem Európát is elérte. Németországban és Csehországban amerikai állampolgárokat különítettek el, Hollandiában pedig egy egyetemi kórházban kezelnek egy ebola gyanús beteget. Bán Kata és Tomai Judit összeállítása.
Goma városban eddig a határon átnyúló áruszállítás jelentette az egyetlen túlélési esélyt. A Kongó és Ruanda közötti bevezetett átlépési tilalommal azonban minden jövedelmük megszűnt. Fogyatékossággal élő emberek tucatjai veszítették el egyetlen bevételi forrásukat, amelyből a lakbért, a gyerekek iskoláztatását és a mindennapi megélhetést fedezték. Mivel Kongó keleti részén alig vannak bankok, a lakosság többsége a szomszédos országban tartotta a megtakarításait. Most sem a pénzükhöz, sem az importált élelmiszerekhez nem férnek hozzá. A szigorítás a helyi boltokat is veszélyezteti. Ezárták a határt az ebola miatt, senki sem kelhet át, hogy üzleteljen. Pedig az onnan származó árukészlet tartott életben minket. Most hogyan fogunk túlélni? Tette fel a kérdést egy lisztkereskedő. A kórházakban közben megfeszített munka folyik. Az orvosok határok nélkül munkatársai prevenciós képzést tartanak az egészségügyi dolgozóknak. A szakemberek versenyt futnak az idővel, hogy elejét vegyék egy nagyobb járványnak. Az egészségügyi világszervezet pénteken nagyon magasra emelte a járványügyi kockázati besorolást Kongó érintett régiójában a járvány rohamos terjedése miatt. Eddig már több mint 750 gyanús esetet tartanak nyilván, mintegy 170-en pedig valószínűleg a betegségbe haltak bele. A ritka bundibugyó törzs ellen egyelőre nincs vakcina, se gyógyszer. Az új oltóanyag kifejlesztése akár 9 hónapig is eltarthat. Van egy obeldesivir nevű vírusellenes készítmény, amelyről úgy gondoljuk, hogy megelőző kezelésre is használható lenne, vagyis a kontaktoknak adható. Ez megakadályozná, hogyha ezek a kontaktok megfertőződtek a vírussal, akkor megbetegedjenek. Szóval ez egy ígéretes gyógyszeres kezelés, de a bevezetését egy nagyon-nagyon szigorú protokoll szerint kell végrehajtani, nyilatkozta az Egészségügyi Világszervezet járványügyi szakembere. Kongóban megfertőződött egy amerikai állampolgár is, őt Németországban kórházban ápolják, egy másik magas érintkezési kockázatúnak tekintett amerikait pedig Csehországba szállítottak. Közben Hollandia bejelentette, hogy ebola gyanús beteget vettek fel az egyik egyetemi kórházba. A pácienst hermetikusan elkülönítették, a laboratóriumi tesztek eredményei a hétvége folyamán várhatók. Az ebola vírus okozta vérzéses láz gyakran halálos kimenetelű, lázzal, hányással és hasmenéssel jár, és testnedvekkel való közvetlen érintkezés útján terjed. A 2018-2020-as járvány idején megközelítőleg 2300 ember halt meg a ragályos betegségben.
Fél egy lesz egy perc múlva.
Adásunkban eddig beszámoltunk róla, hogy Csíksomjón ezekben a percekben is tart a pünkösdi búcsú főszent miséje a hármas halomoltárnál. Az eseményre idén is több százezer zarándok érkezett. A folytatásban pedig szó lesz egyebek mellett arról, hogy emlékművet avattak Óbudán a roma holokauszt áldozatainak tiszteletére.
Déli krónika.
Idén 2-3 millió muszlim hívőt várnak Mekkába, a világ egyik legnagyobb vallási eseményére. A zarándoklat csúcspontját a jövő héten kezdődő áldozati ünnep jelenti majd. Szabó Attila és Ambrus Róbert összeállítása.
Fegyveres katonák és rendőrök lepték el a Szaúd-Arábia nyugati részén fekvő metropoliszt. A szaúdi biztonsági erők Mekka városában látványos bemutatón demonstrálták, hogy felkészültek a zarándokok millióinak fogadására. A tömegek érkezése idén is rendkívüli szervezési kihívást jelent a szaúdi hatóságoknak. Hívők ezrei érkeztek szerdán a Vörös-tenger partján fekvő Dzsidda város repülőterére, amely egyben a mekkai zarándoklat legfontosabb kiinduló pontja. Az idei hádzsra 2-3 millió zarándokot várnak a szervezők. A zarándokok első csoportja már a hét elején megérkezett. Az egyik jordániai zarándok elmondta, útja zökkenőmentes volt és nagyon örül annak, hogy idén részt vehet a hádzson. Különleges érzés keríti hatalmába az embert a hádzs alatt. Soha nem éreztem még ilyet. Talán mert ez olyan rítus, amit a legtöbben egyszer végzünk életünkben. A világ egyik legnépesebb vallási eseményének számító mekkai zarándoklata az iszlám ötödik pillére. Minden hívőnek életében legalább egyszer teljesítenie kell, ha az egészsége és az anyagi körülményei ezt megengedik. A zarándoklaton való részvételre a szaúdi királyság adja ki az engedélyeket, amik önmagukban ingyenesek, de csak szervezett úton vehetők igénybe. Ennek költségei azonban fejenként több millió forintnyi összegre rúgnak, ezért sokan engedély nélkül próbálnak eljutni Mekkába. A szaúdi hatóságok tavaly több mint 270 ezer embert fordítottak vissza, mert jogosultság nélkül tartottak a muszlimok szent városába.
Idehaza a roma holokauszt áldozatainak tiszteletére emlékművet avattak az óbudai Csíkszereda parkban. A több elemből álló kompozíció Olá Norbert képzőművész tervei alapján készült.
Óbuda Pékás Megyer cigány nemzetiségi önkormányzatának elnöke emlékeztetett, 1944 őszén a Budapest környéki romákat és zsidókat az óbudai Bécsi út két oldalán álló téglagyárakba terelték, és embertelen körülmények között tartották fogva, majd novemberben marhavagonokba zsúfolva koncentrációs táborokba hurcolták őket. Szabó Zsolt Iván a tragédiára való emlékezés fontosságát emelte ki.
Akkor tudnak erős, önmagukban bízni tudó cigány közösségek működni itt Óbudán, itt Budapesten és itt ebben az országban, ha tisztában vagyunk múltunkkal. Ha önmagunk és a többség számára feldolgozzuk az örökségünket, megismertetjük őket velük. Abban bízom, hogy az emlékmű segít minket abban a folyamatban, és hozzá is járul, hogy a többségi társadalom is eljusson a felismerésig. Nem a felejtés, hanem az emlékezés vezethet el egymás megismeréséhez, megértéséhez, és az egymással vállalt szolidaritáshoz.
Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén.
A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról. A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedni fog.
Országszerte színes programokkal várják az érdeklődőket a pünkösdi hosszú hétvégén. A hagyományőrző programok mellett koncertekkel, gasztronómiai eseményekkel, valamint különféle bemutatókkal készülnek a szervezők. Bújtás Szintia és Nagy Viktória összeállítása.
A Balaton környéki települések változatos programkínálattal készülnek az ünnepre. Erről beszélt a közmédiában és Kovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség munkatársa.
Klasszikus programok, borfesztiválok rengeteg van, ilyen például Füreden a Bor és Halnapok, amire bárki elindulhat, de van egy nagyon jó háttérprogramja, amit gyerekekkel is élvezhető. Horgászversenyt tartanak gyerekeknek, olyanok is jelentkezhetnek, akik soha nem horgáztak. Érdemes átmenni Szigligetre is egyébként, ahol várfesztivált tartanak, de ha már gyerekkel vagyunk, még Almádiba is érdemes elmenni, Palacsinta fesztiválban. Ha nagyobb gyerekkel megyünk, vagy egy kicsit nosztalgiázni szeretnénk, akkor érdemes szerintem Balaton Szemesre is átmenni. Retro foci fesztivált tartanak, ahol a Fradi, az Újpest, a Honvéd és a Videoton egykori játékosaik mérik össze erejüket a helyi csapatokkal.
Masina fesztivált tartanak Cserépváraján a pünkösdi hétvégén. A hagyományőrző rendezvényen a mintegy 400 fős bükkajai település lakói előveszik régi tűzhelyeiket, úgynevezett sparheltjeiket, és azon készítenek hagyományos ételeket. Klobuk Becsei Alexandra turisztikai referens elmondta, az első ilyen fesztivált 15 évvel ezelőtt rendezték.
Több helyszínen most már kézművesek is helyi termékeket, helyi árukat árulnak, készítenek. Egyre nagyobb lett ez a rendezvény, és egyre több az érdeklődő.
pünköstkor tartják a szigetközi gulyahajtást Dunaszegen. A népszerű hagyományőrző családi fesztivál főeseménye a gulya legelőrehajtása, amelyet egésznapos népzenei előadások, ökrös szekérbemutatók és gyermekprogramok kísérnek.
Idén három helyszínen is készültünk. A Liget Játszópark, ahol felépült már a Szalma játszótér, lesz körhinta, lesz fotószínház, lesz egy jultasátor, amikor megnézhetik a gyerekek, hogy milyen egy igazi jultasátor. Van a központi helyszínünk, ahol kézműves vásárok vannak, ott került felépítésre a színpad, ahol különböző helyi szervezetek és sztárfellépők lesznek, és aztán van a harmadik helyszínünk, a kultúrház, amely egy ilyen csendes tér az elvonulóknak.
Mondta a rendezvény főszervezője, Horváth Kis Ágnes hozzátette, az eseményt 9. alkalommal rendezik meg.
Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, a legtöbb helyen a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítják a szezonnyitót.
Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben helyenként több kilométeres torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban. Akinek személyautóval Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. A pálya mindkét oldalán baleset is nehezíti az előrejutást. A főváros felé a 73-as kilométernél Tata előtt 5 kilométeres, a határ felé vezető oldal 87-es kilométerénél a Komáromi csomópontban 1 kilométeres a kocsisor. Az M7-es Letenye felé vezető oldalán is erős a forgalom, Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan lassul a kocsisor. Az M6-oson Budapest irányába Bátaszék után két autó ütközött, a 161-es kilométernél csak a belső sáv járható.
Fővárosi információk következnek.
Kívánok. A fővárosban balesetnél helyszínelnek a Könyves Kálmán körúton a Kőbányai út felé a kocsiszínnél a külső sávban. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 6. kerületben a Székely Mihály utcát lezárták a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt holnap reggel 8 óráig. Szép Csilla, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Folytatódik a szép nyárias idő, holnaptól többfelé 30 foknál is melegebb lehet. A részletekről Fejős Ádám meteorológus beszél.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Csapadékmentes, ráadásul hosszantartó száraz időszakban vagyunk, erősödő nappali felmelegedéssel valóban. A szél időnként még azért egy kis felfrissülést hozhat az életünkbe, ugyanis északi-északkeleti az áramlás iránya. Ma még csak közelítjük, holnap már valóban elérjük, meghaladhatjuk helyenként, nem mindenütt, néhol a 30 fokot. A hajnali órákban általában száraz, gyengén felhős időre számíthatunk, 10-16 fokig csökken a hőmérséklet. A völgyekben, különösképpen Észak-Magyarországon lehet 10 foknál alacsonyabb a minimum. Hajnalra egyébként mérséklődik a szél, de napközben az Alpok alján és Kelet-Magyarországon időnként újra megélénkül. Nagy szélviharokra azért ne számítsanak, csak kicsit úgy megmozdul a levegő. Számottevő csapadék nem lesz, fátyol vagy gomoly felhők azért lehetnek. A folytatásban hétfőn, kedden még tovább erősödik a nappali felmelegedés. Ennek eredményeképpen már egyre több felé meg lesz a 30 fok, az ország legmelegebb pontjain akár még a 32 fokot is elérheti a hőmérséklet. Időnként megerősödik majd a hét első napjaiban, például pünköst hétfőn is az északi szél, a csúcsértékek egészen keddig bezárólag emelkednek. Várhatóan egyébként ez lesz a legmelegebb nap a héten, több óra napsütés, még felhők sem zavarják. Országos átlagban 30 fok felett lehet majd a hőmérséklet maximum értéke. Aztán szerdán érkezik egy markáns hidegfront, amely elsősorban hőszállítás tekintetében markáns csapadékot nagy területen nem ad, viszont viharos széllel szállítja a hűvösebb, frissebb levegőt, így a hét utolsó napjain, május utolsó napjain helyenként a hőmérséklet 20 fok körül vagy az alatt lesz a délutáni órákban.
Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Kikapott a németektől a férfi jégkorong válogatott az elit VB-n. Egy győzelemre került a bajnoki címtől a Falkó férfi kosárlabda csapata. Russell volt a leggyorsabb a kanadai nagydíj sprint időmérőjén. Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Nem sikerült a bravúr 6-2-re, kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott Németországtól az elit világbajnokságon. A nemzeti együttes így 3 vereséggel is 1 győzelemmel állt csoportjában. A tornát pedig ma az eddig hibátlan Svájc ellen folytatja. Majoros Gergely szövetségi kapitányt Erdély Márk szólaltatta meg a találkozót követően.
Hát azt mondom, hogy tisztességesen dolgoztunk, abban nem nagyon volt hiba. Volt, hogy kicsit kapkodtunk a koronggal, és megtaszhattuk volna esetleg több helyzetben, és akkor talán tudtuk volna enyhíteni a nyomást, de összességében azt gondolom, hogy a védekezés részében nagyon tisztességesen dolgoztunk. Legalább ekkora különbség van a két csapat között, mint amit az eredményhez látunk.
De azért legyünk őszinték, jó azt látni, hogy a harmadik harmadot az sikerült X-re kihozni, az 2-2 lett, és ott azért tényleg szép megmozdulásokat is láthattunk a srácoktól.
Én is azt gondolom, hogy a harmadik harmadra kimondottan büszkék lehetünk, ott mi egy picit bátrabban játszottunk, ők talán egy nagyon picit kevésbé élesen, és így egy X-ért a vége.
Már most így 4 meccs után több gólnál tart a csapat, mint amennyi tavaly összesen összejött, de te hogy érzed belülről, szerinted is érződik az 1 év munka, amit beletettetek?
Mindenképpen. Én azt gondolom, hogy a csapatnak a kultúrája is előrébb tart, mint egy évvel ezelőtt. Természetesen a taktikai részekben, részletekben is határozottabbak és otthonosabbak vagyunk, mint egy évvel ezelőtt voltunk. Az a játékrendszer most már a srácok nagy részének automatikusan működik, és inkább részleteket, meg apró egyéni taktikai dolgokat kell folyamatosan javítanunk, és azokban próbálunk előrelépni, vagy próbálunk találni olyan nüanszokat, amiben valamiféle előnyhöz juthatunk egy-egy játékelemben. De én is azt mondom, hogy összességében, amit utána igen látunk, az jobb, mint amit tavaly láttunk. Úgy, hogy közben a munkamorál, a befektetett energia, az odaadás, a csapatért való küzdés az nem sérült szerintem tavaly óta egyáltalán.
Hivatalos megerősítés továbbra sincs, de egybehangzó sajtóhírek szerint távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Robi Keane. Az ír vezetőedző decemberben még hosszabbított az FTC-vel, és a bajnoki cím elbukása után is arról beszélt, hogy jól érzi magát a csapatnál. Most viszont mégis úgy tűnik, hogy elhagyja a klubot. Szintén sajtóhírek szerint Keane szerepel a szlovák bajnok Slovan Bratislava edzőjelöltjei között. Közös megegyezéssel szerződést bontott Feckó Tamás vezetőedzővel a labdarúgó NB1-ben frissen feljutott Budapest Honvéd. A Kispesti Klub a közleményben úgy fogalmazotta, a vezetőség mérlegelte a következő idény sportszakmai terveit és hosszú távú koncepcióját, és úgy határozott, hogy az NB1-es szereplést új vezetőedző irányításával kezdi meg. 10 év után távozik a Manchester City éléről Pep Guardiola, a spanyol menedzser, ez alatt az időszak alatt mindent megnyert a klubbal. Angliában 6-szor bajnokságot, 3-szor FA kupát, illetve 5-szor Liga kupát is nyert, emellett pedig Bajnokok Ligája győzelmere is vezette a csapatot.
Nemzeti Sport Krónika.
Elvette a Szolnok pályaelőnyét a férfi kosárlabda NB1 döntőjében a Falkó, amely 89-78-ra nyert a Tiszapartiak otthonában. A szombathelyi csapat így 2-1 vezet a 3 győzelemig tartó párharcban. Per Zoltán 24 ponttal járult hozzá, tegnapi sikerhez majd Szekeres Péternek nyilatkozott.
A statisztikai adatokat tudjuk, hogy mi volt a döntő ezen a mérkőzésen, de a pályán hogy érzed, hogy mi volt most a döntő a javatokra?
Próbáltuk követni, amit meccset megbeszéltünk, a meccstervet, és ez most bejött.
Elképesztő csapategység volt, és a te teljesítményed pedig az egész csapatot húzta, hiszen fantasztikusan játszottál most már a 3. mérkőzésen a döntőben.
Igen, tényleg mindenki, aki pályára lépett, kiadott magából mindent, úgyhogy nagyon örülök. És így kell majd a hétfői meccsen is, mert igaz, hogy most nyertünk, de még közel sincs vége a párharcnak, ez egy nagyon fontos meccs lesz.
Ezt nehéz mondani, hogy egy könnyű mérkőzés ez, de hazai pályán talán egy picit könnyebb az utolsó lépés megtenni nektek.
Hát nem biztos, de tényleg a Szolnok egy nagyon jó csapat. Egy pillanatra sem lehet kiengedni ellenük, mert egyből megbüntetik. Úgyhogy ahogy mondtam, nagyon kemény meccs lesz.
Beszéljünk a te teljesítményedről, olyan, mint hogy a pókerarccal végigtolnád a mérkőzéseket, és 23-30 és ezen a mérkőzésen 24 pontot dobtál, tehát ez kimagasló itt a szurkolók MVP-t emlegetnek.
Nem foglalkozok ezzel, csak próbálom a legjobb tudásom szerint segíteni a csapatot.
A Szolnok tehát hazai pályán kapott ki, és került hátrányba a bajnoki döntőben. Künyalszky Boriszt szólaltatta meg a vesztes csapatból Szekeres Péter.
Mi volt ezen a mérkőzésen a probléma, hiszen a statisztikai adatok azt mutatták, hogy se távolról, se közelről, a lepattanónál, szóval nem ment ma a csapatnak.
Igen, egyértelműen nem tudtunk válaszolni a szombathelyi szériára, amikor jobban játszottak nálunk. Nem mentek be a dobások, ahogy szerintem az előző két mérkőzésen menték be, szóval nem ott válaszunk, de ilyen egy döntő széria. Néha megy, néha nem, meg kell találni azokat a megfelelő megoldásokat a támadásba, a védekezésbe. Sajnos most nem voltunk a helyzet magaslatán, de biztos, hogy egy nagy motiváció, hogy következő mérkőzésen ezeket javítjuk ki.
Mi kell ahhoz, hogy ott idegenben sikerüljön egyenlíteni a párharcban?
Mindenki a csapatból, én azt érzem, hogy attól függetlenül, hogy most ezt a meccset elveszítettük, meg mindig ugyanaz az olajbányász vagyunk, aki playoff előtt, vagy a playoffból nagyon szerepelt, szóval az biztos, hogy fiúk nagyon várják már a következő mérkőzést.
Mindig azt szokták mondani a játékosok, hogy el kell felejteni az előző mérkőzést. El lehet felejteni hétfőig ezt a hazai vereséget?
Nem kell elfelejteni, mi ebből tanulunk. Azért vagyunk itt, jobbak leszünk ettől, megnézzük a videót, korrigálunk a hibákat, és jobb játékosok leszünk ettől.
Sorozatban az ötödik bajnoki címére hajt a Ferencváros férfi vízilabda csapata az OB1-ben. Az FTC idén a Honvéddal vívja a három győzelemig tartó finálét. Az első meccset 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport Plus is élőben közvetíti. Manherz Krisztián, a Ferencváros válogatott játékosa, így várja a döntőt. Szőke Viktória riporter.
Biztos, hogy a Honvédnak van egy nagyon különleges játékstílusa. Ez az elején nagyon-nagyon sokakat meglepett, most már nyilván azóta mi is többször tudtunk belőle készülni. Nyilván azt gondolom, hogy elsősorban a védekezésünk fogja eldönteni azt, hogy milyen kimenetelő is lesz ez a sorozat majd most.
Mennyire lehet kiindulni egy Magyar Kupa döntőt illetően, ugye akkor is a Honvéddal játszottatok, hogy milyen emlékeid vannak arról? Bőfél évvel ezelőtt volt.
Azt gondolom, hogy azért egy egymérkőzéses döntő azért mindig más. Sokszor mondtuk az utóbbi években, a Fradi nagyon domináns volt, főleg ami a magyar színteret illeti, és nem verhetetlen, ez 100%-ig biztos, de nagyon nehéz megvenni, pláne többször egymás után, főleg, hogyha olyan mentális állapotban, olyan hozzáállással állunk hozzá, és biztos, hogy mindenki magyar bajnok akar lenni nálunk. Úgyhogy nyilván volt egy más lélektana annak a döntőnek, ennek is most más lesz a lélektana. Nyilván olyan taktikai elemeket, amiket azért akkor csináltak, azokból föl fogunk készülni, és föl tudunk készülni azokra a játékosokra, akik akkor vezérjátékosai voltak a csapatnak a Honvédban. Nyilván azóta az egész szezonon keresztül cipelték a hátukra, az ő semlegesítésük tud egy nagyon nagy kulcsa lenni az ő támadójátékuknak, és mint említette, nyilván a mi védekezésünknek.
20 év után befejezi aktív versenyzői pályafutását az olimpiai bronzérmes, rövidpályás gyorskorcsolyázó Jászapáti Petra. A 27 éves sportoló a 2017-es világbajnokságon ezüstérmet szerzett, tavaly pedig aranyérmes lett az EB-n, idén azonban súlyos térdsérülés miatt lemaradt a milánói cortinai téli olimpiáról. Jászapáti Petra visszavonulása hátteréről így nyilatkozott.
Júliusban volt a keresztszalag szakadásom, aminek következtében műtétre volt szükség, és utána kimaradt a milánói téli olimpia számomra. Utána tényleg csak először az volt, hogy akkor tanuljak meg újra járni, és így mentálisan visszakerüljek egy jobb mederbe, mint amikor ott voltam augusztusban, az augusztus, ez egy elég kemény időszak volt. És hát utána novemberben utaztam a világkupára a csapattal, az egy nagyon jó élmény volt, és utána volt szerencsém, hogy az olimpiára is kiutazhassak. Az M4-en voltam szakkommentátor. Az olimpiára még úgy utaztam ki, hogy nem szeretném ezt az ajtót itt bezárni, szóval mindenképp meg szerettem volna nézni, hogy érzem magam. És utána hazaértem az olimpiáról, és az volt az első gondolatom, hogy még 4 év. És nem az, hogy de jó, még 4 éven van. És ez a kettő között óriási különbség van nekem, mint sportoló, hogy nem volt meg az a motiváció, az a tűz, amit mondjuk 12 évvel ezelőtt éreztem, vagy 8 évvel, vagy akár 4 évvel ezelőtt éreztem. Szerintem egy nap alatt döntöttem el, tehát hogy megjött ez az első érzés, azért előtte is már megfogalmazódott bennem, a mi lenne, ha nyilván két irányba tudtam volna elindulni, akkor ott márciusban, vagy a gondolat, vagy február végén a gondolataimban, hogy igen, vagy nem, és mind a kettőt végig gondoltam, hogy pro, kontra, és hát végül úgy döntöttem, hogy nem.
Telegdi Attila lett a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség új elnöke. A szervezet tegnap tartotta tisztújító közgyűlését. Az elnöki pozícióért ketten indultak, miután a tisztséget 15 évig betöltő Kósa Lajos visszalépett a jelöltségtől. A közgyűlés Telegdi Attilát választotta meg, aki korábban dolgozott szövetségi kapitányként, illetve a rövidpályás gyorskorcsolya szakág vezetőedzőjeként és igazgatójaként is.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Európa bajnok lett Érdi Mária a vitorlázók Ilka hajóosztályában Horvátországban. Érdi Mária 2024 után nyert ismét EB-t az olimpiai programban is szereplő Ilka 6 hajóosztályban. Most őt hallják.
Párizsi olimpia óta nagyon-nagyon mélyponton voltam, és amikor eldöntöttem, hogy vissza szeretnék térni ebből a sérülésből, akkor ez volt az a pillanat, amiért dolgoztam minden nap a gyógytornászommal, és nem tudtam, hogy mikor jön el megint egy ilyen csodálatos eredmény, mert ez azért a magyaroknak hihetetlen eredmény, nem sok ember mondhatja Magyarországról vitorlázásban Európa-bajnoknak magát.
Érdi Máriát hallották. George Russell volt a leggyorsabb a Forma 1-es kanadai nagydíj sprint időmérőjén, így a Mercedes Beat pilóta indulhat majd az első helyről a mai rövid távú futamon. Russell csapattársa az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli lett a második, míg Lando Norris végzett a harmadik helyen a McLarennel. A ma magyar idő szerint 18 órakor kezdődő sprint futamot, valamint 22 órától az időmérőedzést, amely a holnapi főfutam rajtsorrendjéről dönt majd, az MD Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés. A Duna hazai szakaszán esztergomig árad, alatta apad, a folyó igen alacsony vízállású. A Dunavizének hőmérséklete Komáromnál 17,5, Budapestnél 19,3, Mohácsnál 19,4 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Az Inn Serdingnél 368 cm, 26%. Dunai vízállások. Feling 268, 6. Hofkirchen 196, 5. Passau Ilsestadt 431, 5. Engelharzell 383, 34. Linz 351, 34. Ips 231, 19. Kinstock 194, 8. Korneuburg 220, 17. Wildungsmauer 170, 17. Dévény 157, 10, Pozsony 298, 28, Dunaremete 82, 16, Medve 109, 11, Nagybajcs 69, 13, Gönyű 31, 13, Komárom 81, 11, Esztergom 47, 8, Nagymaros mínusz 2, 9, Budapest 105, 8. Dunaújváros mínusz 20, 7, Dunaföldvár mínusz 136, 7, Paks mínusz 15, 8. Dombori 12, 10, Baja 114, 9, Mohács 129, 8. Bezdán mínusz 23, 13, Apatin 46, 11, Gombos 34, 11, Vukovár 38, 17, Újvidék 76, 17, Zimony 274, 43, Ómoldova 718, 83, Orsova 2508, 97, Grója 114, 30, Gyurgyu 48, 20, Csernavoda mínusz 12, 23, és végül Brajla 119 cm, 23%. Gázlóviszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 38 gázló van, az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló
1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 21 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter, piros úszó mellett 24 deciméter, 60, 1900. Az Ipolytorkolat és Budapest között 1667,8 és 1666,4 folyamkilométer között 20 deciméter, 80, 1400. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 18 deciméter, 110-400, középen 22 deciméter, 90-400. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajót szűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellék folyói. A Rába-Szent-Gotthárdnál mínusz 103 cm, 2%, Árpásnál mínusz 89,9, Győrnél 238, 28. A Marcal-Móricz hidánál mínusz 28, 13. Az Ipoly-Balassagyarmatnál mínusz 82, 7. A Siósimontornyánál 135, 18, Szekszárdnál 279, 41. A Mura-Letenyénél 108, 13. A Dráva Őrtilosnál mínusz 119, 10, Barcsnál mínusz 126, 6, Dráva-Szabolcsnál mínusz 10, 7. A Száva-Belgrádnál 230 cm, 44%. A Tisza a hazai szakaszán jellemzően apad. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 17,7, Tokajnál 19,4, Szolnoknál 19,5, Szegednél 19,3 Celsius fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Tiszabecs mínusz 214 cm, 5%. Vásárosnamény mínusz 171,5, Záhony mínusz 284,7. Dombrád 19,21, Tokaj 470,59, Tiszalökalsó mínusz 48 cm, 27%. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 85 cm, 47%, átlag vízmélysége 333 cm, hőfok a Siófoknál 17,6 fok. A Velencei tó a Gárdnál 65 cm, 7%, a víz 19,6 fokos. A Fertőtó Fertőrákosnál 42 cm, 45%, a víz hőfoka 19 fok.
Műsorajánlat.
Birkanyírás bemutató, őrlés, szitálás, élmények a Kovász játszóházban. Régi kutak, különös emlékek, a Kócskanzen kincsei. Társastánc és grafikus növendékek, tánclépésben a művészet ösvényein. Parfümös üvegbábok és mesék a fésülködő asztal fiókjából. Turkeve érdekes emberei, értékálló alkotásai.
Országjáró szombat délután, 15:30-16 a Kossuth Rádióban.
Krisztus születése után nagyjából 200 évvel járunk, a római birodalomban egy új vallás, a kereszténység terjed, ami ekkora már eléri az alexandriai értelmiséget is, és alexandriai Kelemen megteremti az új vallás alapfogalmait, és azt is megírja, hogy hogyan kell élni és gondolkodni egy kereszténynek.
Stroma Teis, a korai kereszténység útmutatója, pünköst hétfőn 13 óra után a Kossuth Rádióban. Új világ.
Köszöntöm a világban zajló események, folyamatok, jelenségek iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Járai Judit. Nemzetközi magazinunkban ezúttal Magyar Péter kormányfő első külföldi útjáról lesz szó, és a reményeink szerint megújuló V4-es együttműködésről. Németországról, amely a fegyverkezésben, pontosabban abban is látja a gazdaság fellendítésének lehetőségét, és közben az Európai Unió megújítását javasolja, és végül tudósítunk a fékek és ellensúlyok helyreállításának törvényhozási vitájáról Izraelben. Tartsanak velünk!
Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság.
A pünkösd a keresztény egyház születésnapja. Húsvét után 50 nappal az apostolok elteltek Szentlélekkel, és hirdették Krisztus evangéliumát. Erre emlékezve bérmálást és több helyen búcsút tartanak a katolikus templomokban. A csíksomlyói nyerekben is összegyűlt több százezer zarándok, hogy érezze a hit és az összetartozás erejét. A pünkösdi ünnepre épült rá a természet megújulását ünneplő népszokás. A pünkösdi királyválasztás első feljegyzései a középkorból származnak. A virtussal megszerzett hatalom egy évre szólt.
Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.